kiszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! A nemzetközi önkéntesség a fejlett országokban fontos szerepet tölt be, társadalmi elismertsége és politikai támogatottsága magas. A külföldön dolgozó fiatal önkéntesek világlátásukon, nemzetközi kapcsolatrendszerükön és szakmai tapasztalatokon keresztül hazatérésük után jelentős mértékben hozzájárulnak hazájuk gazdasági fejlődéséhez. Magyarországon sajnos sem a kormányzati szféra, sem a vállalkozások nem ismerték fel még az önkéntességben rejlő lehetőségeket. A mai műsorban vendégeimmel igyekszünk megvilágítani ennek előnyös oldalait. Kérem, tartsanak velem.
Beszálló kártya.
Vendégeim a stúdióban Reher Péter, a Magyar Önkéntes Küldő Alapítvány elnöke.
Jó napot kívánok!
És Cseh Borbála, harmadéves biológus hallgató, aki nemzetközi önkéntesként töltött 3 hónapot Vietnámba, és mostanában tért vissza.
Igen, tavaly novemberben.
Na hát akkor kezdjük mindjárt azzal, és akkor elnézést megint a hölgytől, de Reher Péterhez fordulok először. Egy picit beszéljünk az önkéntességről, azt gondolom, hogy érdemes ezt megalapozni, és aztán persze nyugodtan egymás szavába is vághatnak, hogyha vannak kiegészítendő mondataik. Én úgy veszem észre, hogy Magyarországon az önkéntesség az egyrészt, mint fogalom se nagyon tisztázott még az átlag emberek fejébe. Valami olyasmit képzelnek róla, hogy elmegyek önfeláldozóan valahova, mert én segíteni fogok ehhez, ezt én magam finanszírozom, és aztán utána hazajövök azzal a jó érzéssel, hogy adományoztam egyrészt munkát, másrészt pénzt.
Nem olyan rossz ez a definíció, de azért pontosítanám, vagy mélyíteném. Én azt gondolom, hogy az önkéntesség a donorrá válás egy folyamata. Tehát Magyarországnak természetesen kevés múltja van abban, hogy donorként viselkedjen és érezzen is, mind az ország, mind az egyének szintjén. De hát a világgazdaság elit klubjának tagjaként, gondolok a NATO-ra, OECD-re, EU-ra, lassan azért a személyekben is meg kellene valósulni annak az érzésnek, hogy bizony nem fogadó ország vagyunk, nem recipient country vagyunk, hanem lassan donor country-vá kellene érjünk. És ennek az egyéni megvalósulása az egyik jele az, hogy önkéntes munkákat vállalunk. Ugye az önkéntesség értékek mentén összegyűlt személyek, akik kötelességszerűen, felelősségtudatból hosszú távon dolgoznak egy bizonyos ügyön.
De ugye ami nagyon fontos, az, hogy nem ingyen.
Nem, természetesen nem ingyen. Hát mindennek van költség oldala is, van profit oldala is. Az önkéntességnél általában a profit oldal az, ami jóval alacsonyabb. Hát gazdasági környezetben gondoljunk, hogy egy multicégnél ugye 33 és 40 és 50-60% közötti profit. Ha ezt csak meg tudná felezni a gazdasági környezet, akkor bizony már az árak is lejjebb mennének, és akkor a profit is soványabb lenne. Ez az önkéntesség területén, vagy a nemzetközi fejlesztés segélyezés területén, ez egy teljesen természetes dolog, hogy költségszinten dolgoznak az egyének.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és itt egy évvel ezelőtt beszélgetünk már az önkéntességről pont ebben a műsorban, és akkor ott kiderült, és azt hiszem, hogy ezt érdemes erősíteni, és most még egyszer elmondani, hogy ez egy nagyon jó képzési forma, ahol egyetemisták, az életüket kezdő fiatal szakemberek, vagy éppen olyan végzettséggel bíró fiatalok, akiknek fogalmuk nincsen, hogy mit akarnak csinálni, de tennének valamit a világért, ők talán pályát is találnak itt. És akkor most fordulok Borbálához, ugye most jött vissza Vietnámból, hasonló indokkal lett önkéntes, tehát arra gondolt, hogy nemzetközi szinten tanulhat valamit, megismerhet valamit a világból úgy, hogy akár még nem kerül pénzébe, hanem a munkájával fizet érte?
Hát igen, többek között azért a kalandvágy is benne volt, hogy rengeteg időm van, most még rengeteg szabadságom, majd ha elkezdek dolgozni, esetleg ilyen lehetőségek már nem adódnak. Tehát ez is egy nagyon jó dolog ebbe az önkéntességbe, hogy tulajdonképpen lehetőségeket ad sok mindenhez. És az, hogy én ennyire távolra és ennyire sok időre mehettem, ez egy olyan lehetőség volt, amit nem lehetett kihasználatlanul hagyni.
Miért pont Vietnám? Azt ön választotta, vagy pedig az alapítvány mondta meg, hogy itt van lehetőség, itt van szükség önre, önt ott keresik?
3 darab projekt közül lehetett választani, és az egyik volt Vietnám, és mivel ez egy természetvédelmi oldalú önkéntesség volt a biológia szakomhoz, ez passzolt jobban.
És egyébként ezt már itt rögtön rövid távon is fel tudja használni a tapasztalatokat, már az egyetemen most akár mondjuk ki tud vele váltani egy dolgozatot?
Tulajdonképpen ennyire azért nem egyszerű a dolog, és nem is ilyen módon van ebből hasznom, de hasznom már most van. Ahogy hazajöttem, egyből másképp látom a világot, egyből elkezdődtek olyan folyamatok, ami sokkal inkább előre visz, mint egy fél év az egyetemen.
Mit lát másképp a világból?
A lehetőségeket, hogy nincs az az akadály, hogy miért ne mehetnék ki legközelebb is, miért ne indulhatnék el egy évre bárhova, miért ne dolgozhatnék kint külföldön. Ezek a határok, ezek a félelmek így ledőltek egy pillanat alatt.
Igen, én is erre gondoltam, és ezért örültem, hogy elfogadták a meghívásomat, és akkor ismét Rehér Péterhez fordulok. Ha ez ennyire jó dolog, és az első 3 hónap után egy önkéntes ilyen lelkesen füligérő szája jön haza, akkor az ember ebből azt gondolná, hogy tömegesen állnak sorba az önkéntesek önöknél.
Ez így is van. Az adatbázisunkban jelenleg 927 darab jelentkező van, aki az elmúlt 2 évben jelentkezett, de azt kell valljam, hogy ez ugyanígy van Angliában és Németországban is, hiszen Angela Merkel ugye 2008-ban a gazdasági világválság kezdetekor már rájött, hogy a humántőkébe a legcélszerűbb fektetni, és ezért egy német kormányrendelet alapján 10 000 német fiatallal többet kell küldeni Németországból nemzetközi fejlesztési projektekre, a szegénység elleni küzdelemre, amelyet a német állam finanszíroz.
Na most ugye ez azért érdekes, mert akkor ezek szerint ebben jól állunk? Tehát akkor nálunk vannak jelentkező önkéntesek, lehet őket küldeni?
Az egyik oldal nagyszerűen áll, hiszen borzasztó nagy az érdeklődés. A másik oldal viszont még egy kicsit gyengébb, ugye a strukturális feltételek, nevezetesen a projektek előkészítése, a finanszírozás és az utógondozás, hát mondjuk ennek a támogatottsága, hogy úgy mondjam, még kezdetleges, vagy egyenlő a nullával.
Milyen támogatásra lenne szükség? Ugye ezek a nemzetközi fejlesztési programok, ezek általában uniós forrásokból valósulnak meg.
Nem, ezek nemzeti támogatással valósulnak meg, tehát a német kancellár asszony sem Európai Uniós pénzből küldi a német fiatalokat. A harmadik világba, és ugye 2010-ben pedig David Cameron volt, aki 6 000 új angol önkéntesnek a kiküldéséről hozott kormányhatározatot. Ugye ennek a végrehajtásának álltak most neki az angol önkéntes küldőszervezetek. Itt 3,9 millió forintba kerül egy angol önkéntesnek a toborzása, felkészítése, kiküldése, a projekt előkészítés és a hazai integrációja. A költségek azok két tételből állnak össze, az egyik a szervezés költségből, a másik pedig az önkéntesnek a kintartózkodási költségéből. Az egyik ugye nagyságrendileg nagyobb, ugye a kintartózkodás költsége és a szervezés költséget sem szabad ugye elfelejteni, mert hiszen a sikernek az egyik záloga az, hogy jó legyen az előkészítés és a felkészítés.
Na de Magyarországnak is vannak NEFE kötelezettségei, ha jól tudom, hiszen ez benne van a mi uniós vállalásainkban, nem?
Így van, az uniós vállalásaink benne vannak, és ezt a NEFE kötelezettséget megpróbáljuk valahogy teljesíteni, ezt még nem mindig sikerül, de ezen kívül bármiféle pluszt vállalni, például ilyen nemzetközi önkéntes küldés során, ezt még a magyar kormányzat forrás hiány nem tudta támogatni.
Most lehet azt mondani, hogy nagyon szép dolog az, hogy a németek meg az angolok sok pénzt szánnak erre, de én valahogy úgy érzem, hogy ez inkább biznisz az adott országnak, mint óriási tehervállalás, tehát persze pénzbe kerül, de valószínű megtérül. Hol térül ez meg?
Gondoljunk csak bele, ugye egy multivállalatnál, amikor valakit fölvesszünk, akkor milyen hatalmas energia különböző tréningeken, különböző első fél éveken keresztül olyan munkaerő helyzetbe és olyan felkészültségűvel hozni azt a kollégát, akit utána mondjuk 2 év múlva elbocsájtunk. Tehát belegondolunk 1 hét tréningnek a költségébe, és belegondolunk mondjuk Borbálának a 3 hónapos kintartózkodásában, én azt gondolom, hogy a világ legjobb befektetése a humán erőforrás oldalról, hogyha nemzetközi önkéntességet vesszük alapul. A leghatékonyabb, a legköltséghatékonyabb, és egy világpolgárt neveltünk gyakorlatilag egy vidéki egyetemistából mondjuk 3 hónap alatt profitmentesen. Ráadásul egyéni projekteket hajt végre, mondjuk egyetemről kikerülve, tehát nem egy multi környezetben egy utolsó szellemi segédmunkásként kezdi, és azon kívül, amit az angol és a német kormányfő, de ugyanakkor a Peace Corp Amerikában is felmért, az a mérhetetlen motiváció, amit az ember az egyetem után a legdinamikusabb korszakában elkap, elcsíp, kipróbálja magát, és beleíg, mert az élmények alapján egy életre beleíg a motiváltság a lelkébe.
Borbála, mi volt a dolga Vietnámban?
Egy természetvédelmi szervezetnél dolgoztunk, és ilyen védett állatokkal kapcsolatos bűncselekmények volt a témája ennek a szervezetnek, illetve a programjuknak, úgyhogy mi próbáltuk a menhelyeiket egy kicsit segíteni, a kommunikációjukat javítani, illetve mentünk és ellenőriztük az éttermeiket, és a Hanoiba a hoteleket, mindenfélét, hogy tartanak ilyen védett állatokat.
De ez veszélyes munka, nem?
Hát veszélyesnek is tűhetett volna, de azért nagyon vigyáztak ránk.
Mi volt az a hozzáadott érték, amit ön tudott hozzátenni ehhez a projekthez? Mert ugye hát a helyiek azért sokkal jobban ismerik a rapsicokat is, a helyieket, jobban felismerik, bár mondjuk ehhez a biológiai tanulmányok biztos hozzá segítenek, hogy felismerjen különböző állatokat, már megnyúzott, vagy egyéb formában is, de hát mégis a helyiek azok ránézésre előbb megismerik a helyi védett állatokat.
Igen, tulajdonképpen ez volt az, amit ők elvártak, hogy ezt az európai szemléletet adjuk egy picit hozzá, mind a programjuknak a szervezéséhez, tehát például, hogyha egy utcai akciót megszerveztünk, akkor azt már a Európában jól kipróbált és bevált módszerekkel tudtuk megcsinálni, a szervezés részét is, a lebonyolítás részét.
Milyen utcai
is.
Akciók? Ne haragudjon, hogy mindig belevágunk. De.
Ezek ilyen figyelemfelhívó akciók akartak lenni, például a medve EP-ből készült gyógyszerek ellen próbáltunk mi föllépni, hogy ne használják ezt az emberek, hogy ezeket a tévhiteket eloszlassuk, és akkor kivonultunk az utcára, mindenféle önkénteseket összeszedtünk a vietnámi oldalról, és akkor ezzel a tudással, ami mondom, itthon már ki volt próbálva, ezt tudtuk nekik átadni, és ebből tudtak ők valami hasznot húzni.
És egyébként 3 hónap alatt, gondolom, barátokra is szertett.
Tulajdonképpen voltak ismerősök, mert egy nagyon jó szervezet volt, amihez kerültünk, csupa angolul beszélő vietnámi fiatal dolgozott ott, úgyhogy egy nagyon egyszerű és nagyon befogadó környezet volt, illetve egy családnál is laktam egy hétig, akik pont most jönnek Vietnámból ide Magyarországra, úgyhogy születtek barátságok, születtek rengeteg ismeretség.
És most a projekt végén le tud tenni egy eredménylistát, tehát azt tudja mondani, hogy igen, ha nem lettem volna 4 medvével kevesebb lenne az erdőkben, ha nem lettem volna, nem tudom én, 50 madárral kevesebb csiripelne a fákon, stb. Vagy pedig ez nem igazán mérhető, mert hogy pont olyan megfoghatatlan dolgokról van szó, mint a tömegben elültetni bizonyos szemléleti kérdéseket.
Igen, tulajdonképpen még csak azt sem mondanám, hogy ott értünk el változást. Ami igazán változás, az, ami így bennem játszódott le, és amit most így a 3 hónappal korábbi énem és a mostani énem között látok, tehát az egy sokkal nagyobb változás, mint amit 20 évesen én egy 6 milliós városba tudtam bármit befolyásolni.
Ez egy nagyon fontos pont, mert itt azt hiszem, hogy tetten érhető az, hogy a franciák és az angolok miért ülnek ebbe ennyi pénzt. Tehát, hogy itt jó, persze szép dolog, hogy segítünk az adott országnak a 3. világban, de hát tulajdonképpen mi profitálunk belőle, ha meg tudjuk ezt fogni, hiszen azok a fiatalok, akik visszajönnek onnan, vagy akár ott maradnak, azok ebből nagyon sokat profitálnak, és ha mondjuk akár az országban működő for profit vállalatnál, akár mondjuk kormányzati szervezeteknél elhelyezkednek, hát hihetetlen kapcsolati tőke, stb. Lesz a birtokukban.
Én azt gondolom, hogy üzletemberek is világéletükben arról álmodnak, hogy win-win szituációba kerüljenek. Na most ez egy klasszikusan win-win szituáció, ugye gondoljunk csak most a legutolsó projektünkre, ahol végre 2 évre sikerült németországi rendszeren keresztül kiküldeni egy volt külügyminisztérium dolgozott Magyarországról, Sasvári Gábort Fülöp-szigetekre, ahol például a német legnagyobb vegyipari cégnek, ugye a BASF-nek szükséges kókuszolajat kint termelni. Na most ugye egy német multi nem gondolt direkt belemenni Fülöp-szigetekre, mert úgy viselkedett volna, mint elefánt a porcelánboltban, hanem keresett egy olyan személyt, aki 2 évre hajlandó lemenni oda, angolul és spanyolul kell beszélnie, kormányzati és helyi önkormányzati kapcsolatokkal és tárgyalókészséggel és folyamatok ismeretében, helyi lokális NGO-kkal megért tudja értetni magát, mert ugye kis farmerek és parcellák és egyéni vállalkozók között kellene dolgoznia, és ugye a német rendszer keresett egy ilyen szemét. Na most 4 német és 1 magyar jelentkező közül a Bonni kiválasztó központban Gábort választották ki legnagyobb örömünkre, aki már el is indult feleségestől és kutyástól egy ilyen projekt végrehajtására.
Akkor ezek szerint az önkéntesek benne vannak az önök adatbázisában, folyamatosan részt vesznek, részt vehetnek különböző akciókban, és akkor itt például azt szerint választották ki az adott úriembert, hogy már volt neki adott országban önkéntes múltja?
Beszélünk itt mindig csak önkéntesekről, de ez természetesen, hogyha szakmáról beszélünk, akkor ez fejlesztési szakemberbe csap át. Magyarországon még ugye 18 és 30 év között leginkább önkéntesekről beszélünk, de Gábor például az első olyan, aki fejlesztési szakemberként ment ki.
Ezek szerint fejlesztési szakember képzés az csak úgy képzelhető el, hogy önkénteseken keresztül, mert ennél jobb képzés nincs.
Így van. Tehát a német rendszer igazából úgy vesz föl, hogy először valaki Etiópiába, ugye Kocsár Márton barátunk 3 hónapra utazott le 4 évvel ezelőtt, és azóta lett van a német rendszeren keresztül, és már fejlesztési szakember.
Mit kellene tenni ahhoz, hogy Magyarország ezen a területen megtalálja magát? Mert ugye itt abból, amit elmondott, az derül ki, hogy ember lenne, ismerve a fiatal diplomások munkavállalási lehetőségeit Magyarországon, nem csodálom, hogy sokkal több az önkéntes, mint amennyi a lehetőség, ahová el lehet őket küldeni. Mit kellene tenni ahhoz, hogy itt valóban az ország saját maguk és a világ érdekében tudjanak a fiatalok működni, hogy a valódi lényegét fogja meg ennek a történetnek?
Én azt gondolom, hogy olyan forrásokat kellene keresni, amelyek egyelőre kevésbé hatékony módon voltak felhasználva. Mi azt gondoljuk, hogy ez a nemzetközi önkéntesség fejlesztési szakember, ez egy nagyon hatékony lehetőség a humán erőforrás fejlesztésnek. Tehát ha akár az állami rendszerben, akár a gazdasági rendszerben vannak néhány 10 millió forintnyi lehetőségek, amiket föl tudnánk szabadítani, át kéne csoportosítani ebbe az irányba, és én azt gondolom, hogy ezek a példák, mert mint a Nemzetközi Önkéntesküldő Szervezetek elnökségi tagja, igen nagy rálátással bírhatok szerencsésen az ausztrál, az új-zéland, a szingapúri, a japán, az angol szász, a francia, a kanadai budgetekre. És az igazság az, hogy az elmúlt 3 évben mindegyik önkéntesküldő szervezetnek csak növekedett a büdzséje, miközben mondjuk a nemzetközi fejlesztésre, tehát a projekt alapú fejlesztéseknek a költségvetése meredeken csökkent.
Tehát akkor átcsoportosítanak az adott költségvetésből.
Így van. Én azt gondolom, hogy az átcsoportosítás lehetne itt Magyarországon egy valamiféle pici kitörési lehetőség. Megpróbáljuk most olyan fórumokon, például az OHE konferencián, ugye a humán erőforrás konferencián a gazdasági élet szereplői felé ezt az átcsoportosítás lehetőséget, vagy befektetési lehetőséget, humán erőforrás befektetési lehetőségről fölhívni a figyelmet, és a könyvhéten pedig megpróbáljuk a tavalyi évben kiadott nemzetközi önkéntességről szóló első magyar nyelvű könyvünket pedig a jelentkezők irányába népszerűsíteni.
Az időnk szinte elfogyott, de itt volt egy nagyon fontos pont, amiről érdemes beszélni. Ugye én már érteni vélem, hogy mondjuk kormányzati szinten miért lenne fontos odafigyelni erre, és még több pénzt áldozni erre, illetve hát még több pénzt befektetni igazából a magyar humán tőkébe. Hiszen hosszú távon akár az országot képviselő karrierdiplomatáknak is egy nagyon jó induló pont. Legalábbis én úgy gondolom, a nemzetközi önkéntesként végzett munka, helyismerettől kezdve kapcsolati tőkén át millió dolgot lehet itt megszerezni. A vállalkozásoknak hogy lehet ez jó befektetés?
Milyen munkaerőre van szüksége a multinak? Ugye mosolygós, szakmájához értő, rémiszten rugalmas, rémiszten fegyelmezett, rémiszten kommunikatív, csapatjátékosra, aki beszél németül, magyarul, angolul, utazik, és mellette még esetleg van családja, vagy barátja, vagy hobbija, vagy valami, de arról a munkahelynek nincsen tudomása.
És az már egy kiválasztási pont lehet, hogy na, ha hajlandó vagy elmenni Honoluluba 3 hónapra önkéntesnek, akkor fölveszünk?
Nem, ez fordítva működik. Tehát az amerikai Peace Corp, ugye a békehadtest, amit 1972-ben alapítottak, Amerikában a munkaerők, és nem csak a multik elnézést kérek, hanem a munkaerőpiac ugye úgy nézi a CV-t, hogy ki volt már a Peace Corpnál 1 vagy 2 évig kint, és ez egy rendkívül pozitív és jó pont. Igazság szerint ugye a német rendszer az jobban szerette eddig, hogyha a Siemensnél töltött el ugye 1-2 évet, de az az igazság, hogy az elmúlt 5-10 évben már Németországban is sokkal jobban veszi ki magát a munkaerőpiacon, hogyha a fiatal azt írja be, hogy a GTC-nél dolgozott 1 évet mondjuk akárhol a világban.
Borbála, a jelentkezésekor mennyire motiválta önt az, hogy jól fog mutatni az ön életrajzába ez a 3 hónap?
Hát engem egyelőre egyáltalán nem motivált, viszont ahogy voltak-e felkészítő szemináriumok, rengeteg ilyen némettel találkoztam, akiknek ez volt az elsődleges cél, persze utána rengeteg mindent tapasztaltak belőle, de ez indította el őket.
De ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy önkéntesnek lenni azért az nem olyan, hogy én most fizetésért dolgozom, tehát menet közben kiesnek azok, akik csak kvázi üzleti alapon akarnak önkéntesek lenni?
Hát biztos más dolgokat vesznek ki belőle. Szerintem így szabadabban elindulni sokkal többet hozhat, mint ha valaki csak azért megy bele, hogy kapjon is érte valamit.
Az önkénteskedő szervezeteknek az egyik legnagyobb feladata az ugye, hogy kiválassza megfelelő önkéntest az adott projektre, hiszen azért gondoljuk el, hogy egy Afrikában akár egy 3 hónapos, akár egy 2 éves projektet végrehajtani rendkívül költséges. Tehát először ugye rengeteg needs vagy szükség érkezik a harmadik világ felől, abból az önkénteskedő szervezetek vagy más projektet készít, ahhoz megtalálja a finanszírozót, és utána keresik csak a végrehajtót. Tehát az egész projekt bukik akkor, hogyha a humán erőforrás, a nemzetközi önkéntes vagy fejlesztési szakember a saját egyéni problémája miatt, mert nem érzi magát, mert egyedül van, mert a nyelvet nem tudja, mert nem tud beilleszkedni, gajra viszi a projektet. Tehát ez egy hatalmas rizikó, ebben áll ezeknek a szervezeteknek a felelőssége, mint egy fejvadász gyakorlatilag, plusz a motiváció, hogy az ember akkor is kitart, amikor már nem nagyon szeretne, hogy végrehajtja és elszámol a projekttel.
Sajnos az időnk az teljesen elfogyott, pedig lett volna még bőven kérdésem, de majd egy későbbi alkalommal megbeszéljük még, ami kimaradt Reihel Péterrel, a Magyar Önkéntes Küldő Alapítvány elnökével és Cseh Borbálával, aki éppen most ért vissza 3 hónapos vietnám önkéntes munkájáról. Köszönöm, hogy itt voltak, tegyék máskor is.
Köszönjük a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb 1 hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.